Istenek igéjét János evangéliumának a 11. fejezetéből olvasom, a 17. verstől a 44. versig. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a te testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napom. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lélekben, és háborgott, és megkérdezte: hová helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus, még mindig mélyen megindulva, a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus így szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. És még egyszer olvasom a 25. verset: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kedves testvérek, ez a most olvasott bibliai szakasz, valamint az igehirdetés egy sorozat részeként áll előttünk. Ma húsvét vasárnap, egy olyan sorozatban vagyunk hétről hétre, amelynek az a címe, hogy Kicsoda Jézus, és ki vagyok én? Mit mond el magáról Jézus, kicsoda ő, aki ma azt mondja: én vagyok a feltámadás és az élet? És Jézusnak ez a mondata, ez a kijelentése, önmagának ez a kijelentése, mit mond el rólunk, mit mond el rólam. Alaptételünk, hogy Isten ismerete és önmagunk ismerete összekapcsolódik. Önmagunkat nem ismerhetjük igazán Isten ismerete nélkül, hiszen Isten az életünk legfőbb kontextusa. Ő formált, ő alkotott, ő hozta létre a világot, amiben élünk. Nélküle nem tudjuk, kik vagyunk valójában, kihez, mihez viszonyítva fogalmaznánk meg, ha nem ő hozzá viszonyítva, hogy valójában ki vagyok én. Ugyanakkor, mivel Istennek az ismerete sohasem lehet csak valamiféle információ Istenről, hanem mindig kapcsolat vele, ezért önmagunk megismerése nélkül lehetetlen Istent valóban megismerni, Istent személyesen megismerni, vele találkozni. Ezért, ahogy újra és újra elmondjuk ezekben a hetekben, ha vágysz önmagadat megismerni, Istennel kell valóságosan találkozni. Őt is meg kell ismerni. Vagy ha vágysz Istent megismerni, önmagaddal is szembe kell nézni. De így is fogalmazhatnám, ha ma reggel félünk Istennel szembenézni, hogy kicsoda ő valójában, aki legyőzi a halált, sohasem fogjuk önmagunkat megismerni. Hiába keresed magadat. Vagy, ha féled önmagadat kiméletlen mélységben feltárni, soha nem fogod Isten szeretetének, igazságának, kegyelmének a valóságát ismerni. Üres szavak maradnak ezek. Jöjjünk hát így Jézusnak ehhez a kijelentéséhez. Mit mond róla, mit mond rólunk? Én vagyok a feltámadás és az élet. Két fő gondolatban közelítjük meg a kérdést. Az első, amit Jézus nem mond ebben a mondatban, de mi gondolunk. Másodszor, amit Jézus valójában mond, de mi nem hallunk, vagy nehezen hallunk meg. Amit Jézus nem mond, de mi gondolunk, és amit Jézus valójában mond, de mi nagyon nehezen vesszük be. Amit Jézus nem mond, de mi akár az ő szavai alapján, akár azoktól függetlenül gondolunk élet, halál, halál utáni lét kérdéseiben, az nagyon sokat elmond rólunk. Arról, hogy kik vagyunk mi. A legtöbb ember, mind ma a világon, mind minden korban, mindig is hitt abban, hogy van valami az élet vége a halál után. És a legtöbb ember valamit spekulált is erről. Nyilvánvaló, vannak olyan materialisták, akik megvannak arról győződve, hogy amikor az életünk kihúny, egyszer és mindenkorra megszűnünk. És hadd mondjam azt, hogy különben ez tiszteletre méltó és nagyon bátor hozzáállás. Mert ezek az emberek kiméletlen logikával végigviszik a materialista meggyőződésüket, és leszámolnak minden halál utáni lét lehetőséggel és valóságával, mert az nem illeszkedhet be az ő materialista világnézetükbe. És ezért ők bátrak, ha azt mondják, így gondolkodom a világról, csak az anyag van, nincs Isten, nincs lélek, nincs valóság, rajtunk kül valamit tapasztalunk, és ezért én kimondom, hogy amikor vége az életemnek, vége az életemnek, nincs semmi. De a legtöbb ember a legtöbb kultúrában nem így gondolkodik. Ez mindig egy szűk kisebbség. A legtöbb ember valamit gondol a halál utáni létről. Miért? Miért rezonál mindannyiunkban, a legtöbbünkben valamilyen módon, amikor Jézus erről beszél, én vagyok a feltámadás. Miért rezonál bennünk egy ilyen történet, amikor Jézus feltámaszt valakit, ami a jele annak, hogy ő maga, ugye ezután történik, amit most előtte olvastunk, ő maga fel fog támadni a halálból. Miért van az, hogy amíg korunkban ma sokan mondanák, hogy hát Lázár feltámasztásának a története az Hát egy mitosz, vagy így volt, vagy nem. Hogy hát Jézus feltámadta a halálból, hát sokféleképpen lehet érteni, mondanák. Mégis valamilyen elképzeléssel bírnak a halál utáni létről, amihez ragaszkodnak. Hogy nem mondják azt, hogy nincs a halál után semmi. Miért? Azért, mert az ember menthetetlenül kötött az örökké valósághoz. Ha tetszik, ha nem. Az ember nyitott a végtelenre. Valamilyen módon belénk van írva, hogy az elmúlás a halál rossz. És valamilyen módon felsejlik bennünk, hogy kell valami több. Kell, hogy legyen valami több. Ha ez nem így lenne, akkor nem lenne igaz, hogy az emberiség nagy része mindig, mindenkorban, minden kultúrában foglalkozna azzal, mi van a halál után. Ezért az első dolog, amit az Jézusnak ez a mondata előhív belőlünk, én vagyok a feltámadás és az élet, hogy dolgunk van ezzel a kérdéssel. Ismerd el, hogy ott mocorog benned. Előhív belőlünk valamit, előhívja belőlünk ezt a kérdést. Aktuális és releváns a feltámadás kérdése, de közel sem egyértelmű és világos. Mert mi van a halál után? Ha valaki feltette ezt a kérdést 100 évvel ezelőtt, itt a nyugati világban, azt a választ kapta volna, hogy feltámadás, mennyország, pokol. Ha hitte valaki, ha nem, ez volt a válasz. Lehet, utána elmondta volna, hogy nem hiszem, de ez van. Ha valaki ma felteszi a kérdést, és tedd fel magadnak, mi van a halál után, számos választ kapunk. Sokféle egymásnak ellentmondó elképzelések, meggyőződések, hitek, amelyekben sokaknak, akik itt vagyunk, megjelenik valamiféle magyarázat arra nézve, hogy vajon mit mondhatott Jézus ezzel, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és mi az, amit mi erről gondolunk, amit persze nem feltétlenül gondolt. Csak gondolj erre, van feltámadás, mondják sokan talán, ami persze nem más, mint hogy a lélek örökkévaló, halhatatlan. Ez persze nem igazán különbözik attól, hogy több életünk van, létezésünk folyamán többször megszületünk, ami tulajdonképpen ugyanaz mondanák, mint hogy a halálunk után jelen vagyunk esőben, szélben, vízben, napsugárban, hát feltámadunk, nem? Ugyanazt hiszem, fogalmaznám ma valaki, ugyanazt hiszem, csak másképp fogalmazok. Mit hiszel erről a kérdésről? Mit mond vajon Jézus, amikor azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet? Ebben a nagy sokaságban, a gondolatok sokaságában, az elképzelék sokaságában vessünk egy pillantást arra, hogy mi az, ami nem a feltámadás, de mi gondolunk sokszor rá. Mi az, amit Jézus nem mond, de mi is sokszor belehalljuk az ő gondolataiban. A feltámadás nem az, hogy az ember teste meghal ugyan, de a lelke örök, ami valamilyen formában ezért tovább él. Ez nem feltámadás. Ennek számos formája él ma is, a keresztény színezetű változatban ez úgy hangzik, hogy ugyan meghalunk, de mivel a lelkünk örökké él, lehet, hogy te is ezt gondolod, a mennybe megy, bármit is értsünk most a mennyen. Aztán ezt ki lehet színezni, kicsit gyerekesen, ugye, hogy hát majd ott üldögélünk valamiféle felhőkön, körbevesz bennünket a csillagvilág, mindegyiket név szerint ismerjük, angyalok jönnek és mennek. Ez egy ilyen keresztény színezetű, örökké él a lelkünk a mennyben című történet. Ennek van egy kicsit keleti, misztikus, beütésű felfogása is, ami egyre erősebb a mai világban, és úgy hat ránk, hogy észre se vesszük, hogy hat ránk. És jól követhető például abban, ahogy amikor valaki meghal és elbúcsúzunk tőle, egyre népszerűbb a hamvak szétszórása, és nem kritizálom ezt a gyakorlatot, félreértés ne essék. De a hamvak szétszórása akár egy szóróparcellában, ugye biztos mindenki látott ilyet, jön a víz, és elviszi a hamut, és valahova az elfolyik, akár amit sokan kérnek, ha valaki még él, kérem, ne kérje ezt a szeretteitől majd, hogy szórjanak engem szét itt, vagy szórjanak engem szét ott, ne kérjünk ilyet, jó? Mindig azt mondom ebben a helyzetben a gyászoló családnak, és akkor majd fogjátok a papát meg a mamát, és ott kirázzátok? Ne kérjünk ilyet. De ugyanez, ugye, hogy megyünk vissza, megyünk vissza, oda megyünk, ahol voltunk, fűbe, fába, levegőbe, vízbe. Hát, és akkor majd ugye azt mondják ma, hogy és majd amikor fúj a szél, akkor én leszek benne, amikor rácsüt a napsugár, én vagyok ott. Ugye, hogy mennyire erős és népszerű ez a mai világunkban? Ez nem az, amiről Jézus beszél. Ez nem a feltámadás. Vagy egy kicsit nézzünk rá a lélekvándorlásra. Reinkarnáció, ugye, hogy a lelkünk, az örök lélek kiszakad a testünkből halálunkkor, és újra testet ölt. A Európában statisztikák szerint átlagosan az európai országok lakóinak 24%-a hisz ebben. Tehát ha ma megkérdezzük, hogy mi van a halál után, az utcán nagyon sokan azt mondanák, hogy hát talán valamilyen módon újra születünk. A fiataloknál ez az arány magasabb, 35 évnél fiatalabbaknál. Miért van ez? 100 év azt mondták volna, hát meghalunk, mennyország pokol. Most azt mondják, hát valamilyen módon hiszünk a lélekvándorlásban. Hiszük azt, hogy valahogy van még egy életünk. Nyilvánvaló, hogy az európai országok 24-25%-a, a lakóinak 24-25%-a nem lett hinduvá, vagy buddhistává. Miért? Mit mond ez rólunk? Mit mond el ez az emberről? Egy amerikai, és ez Amerikára vonatkozik, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon igaz ránk is, ugyanaz Európa és Amerika ebből a szempontból. Egy amerikai professzor, a Boston Egyetem vallástudomány professzora vizsgálta ezt a kérdést, és a következő eredményre jutott. A lélekvándorlásban való hit a viszonylagos jóléthez kapcsolódik. A modern amerikaiak, de hát ebben magunkat is bevehetnénk, optimizmusuk és anyagi sikereik birtokában úgy látják a lélekvándorlás tanát, mint amely által meghosszabbíthatják az örökké valóságot. A reinkarnáció azt jelenti, írja, hogy sohasem kell azt mondanod, hogy halott vagy. És ez jó, nem? Tök jó, ha ez így van. Olyan, mint a Nintendo, nem lelőnek, van még két életem, visszajövök. Csak egy visszásság, ami jó hírnek tűnik sok felületes nyugati embernek, az egy hindunak rossz hír. Hindunak rossz hír, hogy vissza kell jönni újra. Ez a szenvedéshez kapcsolódik. A megváltás az lenne, amikor már nem kell többet visszajönni. Mit hiszel, amikor azt hallod, Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet? Mert mindezek nem azok a gondolatok, amit Jézus valójában mond. Nagyon sok mindent gondolunk. És nagyon nem mindegy, hogy mit. Jézus mond egy mondatot, és mi belelátjuk a magunk gondolatait, mert a halál utáni valóság foglalkoztat. Csak közben mi akarjuk eldönteni, hogy mi tetszik, mi nem. Mi elfogadható, mi nem. Úgy, mint amikor bemegyünk egy szupermarketbe. Ez tetszik, ez nem. Ezt felleveztük a polcról, ezt visszatesszük. Összeraknánk mi így azt, hogy mit gondolunk a halál utáni életről. Mit hiszel erről? Milyen érzéseid vannak? Mit árul mindez el önmagadról, magadnak? Miben van bizonyosságod? Miben van kételyed? Mindannyiunknak vannak. Mit mond ez el rólad ma reggel, magadnak? Nézzük másodszor. Ha ez volt, amit Jézus nem mond, de mi sokszor gondolunk, hogy ezt mondja, akkor nézzük meg másodszor, mi az, amit Jézus mond, de mi nem halljuk meg. Vagy nagyon nehezen halljuk meg. Mi a feltámadás? N.T. Wright, egy nagyon híres neves bibliai teológus, nagyon komolyan kutatta az első század vallási elképzeléseit, amikor ugye mindenki hit valamiféle túlvilági létben, és a bibliai kijelentés nyelvezetét, amikor a feltámadás szó hangzik el az Új Szövetségben, és a következőre jut. A feltámadás az első században azt jelentette, és semmi más nem jelentett, azt jelentette ez a szó, hogy feltámadás, hogy valaki, aki fizikai értelemben és teljesen halott, az fizikai értelemben és teljesen újra él. Azaz, mondja, nem csak tovább él, vagy belép valamely tisztán spirituális világba, bármi legyen is az. A feltámadás azt jelenti, hogy egy pillanatra magadra nézel, magunkra nézünk, élünk, gondolkodunk, érzünk, lélegzünk, működik a testünk, jelen vagyunk. Egy nap ez megszűnik, ezt mindannyian tudjuk, nem élünk, nem gondolkodunk, nem érzünk, nem fog működni a testünk, meghalunk. A feltámadás azt jelenti, hogy egy nap Jézussal együtt élünk, gondolkodunk, működik a testünk, még ha más is, valóságos létünk van. Hogyan jön ez közel hozzánk? A felolvasott történetben. Abban a történetben, amikor Jézus kijelenti, én vagyok a feltámadás és az élet. Abban a történetben, amelyben Jézus számunkra most ez a fontos, önmagáról valamit megmutat, és ennek a kijelentésnek, amit Jézus önmagából megmutat, Lázár feltámasztása a jele. Tehát nem Lázárra figyelünk, hanem arra, hogy ebben a történetben mit mond Jézus magáról, mit jelent, hogy ő a feltámadás és az élet, és ez hogyan érkezhet el hozzánk ma reggel. Jézus találkozik először Mártával, utána Máriával, és végül Lázárral. Találkozik a halállal és a gyásszal. Leginkább avval fogunk foglalkozni, ami Mártával történik. Amikor Jézus közeledik ehhez a faluhoz, Betániához, ami ott van Jeruzsálem mellett, ahol Lázár is két nővére is lakott, Márta elébe megy. És amikor Márta megérkezik Jézus elé, akkor a találkozásukkor a hangjában szemrehányás fogalmazódik meg. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mert hogy Jézus már többeket meggyógyított. És ezt nem olvastuk fel, az van emögött, hogy amikor Lázár beteg lett, akkor küldtek hírnököt Jézusnak, hogy Lázár, akit szeretsz, a barátod beteg, és Jézus nem indult azonnal, ezt leírja János evangélista, hanem 4 napig még ott maradt azon a helyen, ahol volt. És ezért ebben az is benne van, hogy ha időbe jöttél volna, akkor meggyógyíthattad volna. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondja Márta. És Jézus nagyon röviden válaszol, és azt mondja neki, hogy feltámad a te testvéred. És nem tudom, emlékszünk-e, hogy, és ez nagyon sokat, ez a kulcsfontosságú, mit mond erre Márta? Azt mondja, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napom. Mert minden zsidó ember ezt hitte. Amit Márta megfogalmaz, az a korabeli zsidó ember hite. A korabeli hit részét alkotta, hogy az utolsó napon majd valamikor Isten által kijelölt időben fel fognak támadni a halottak. Ez az a hit, amit Márta ismétel, hogy hát tudom, hogy így van, megfogalmaz egy teológiai igazságot, egy tant, mintha azt mondaná, igen Jézus, tudom, hogy feltámad az utolsó napon, én is megtanultam, ahogy te is megtanultad, amit tanítanak. Szép és jó ez a hittétel, de Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mit ér a fájdalomban, a szomorúságban, abban, amiben vagyok, mit ér az igaz tan? Hát nem releváns egy doktrína, egy tantétel, nem vigasztal meg, nem győzi le az aggodalmakat, nem gyógyítja be a sebeket. És ez a valóság, amely itt van előttünk, ebben az egész kérdésben, hogy van-e feltámadás, miért és hogyan lehet ez kérdés nekem? Miért és hogyan érinthet bennünket? Ó, én mondhatnám, van feltámadás. ti is el fogjátok legtöbben mondani. Apostoli hitvallás. A vége, hiszem a test feltámadását. Van, aki több száztól elmondta már az életébe, több ezerszer. Elég ez Mártának? Ez a tan. Mit mond ez rólunk, mit mond el Jézusról, hogyan léphetünk be? Egyetlen egy módon léphetünk be ezzel, hogy nagyon komolyan szembenézünk magunkkal. Magunkkal, mint akik halálra vagyunk ítélve, ha tetszik, ha nem. Ha a halál nem más, mint a nagy elválás, amikor egyszer és mindenkorra mindennek vége, kiszakítatunk minden kapcsolatból, mindennek vége, akkor ha őszinték vagyunk, tudjuk, hogy ez működik az életünkben, ez az erő. A kisebb elválásokban, szakadásokban, amelyeket elveszítünk, amelyek tönkre mennek ebbe a világba. Barátságok, kapcsolatok, házasságok, amik szétszakadnak, magukba hordozzák az elmúlás valóságát. Ki ne élné át újra és újra? Ha a halál az ember életének, testének vége, működésének a vége, hogy ne hordoznánk magunkba a halált? Egy-egy betegségben, ami elmúlik, ami elvesz valamit, ami már nem jön vissza, itt van velünk, itt működik bennünk. Közel tudjuk magunkhoz engedni ennek a valóságát? Jeges, dermesztő valóságát, mert ez az önismeret. Az az önismeret, hogy barátom, meg fogok halni. Akármit csinálok, és ez már bennem működik. Attól a naptól kezdve, hogy megszülettem, csak oda tartok, hogy meghalljak. Mert csak hogyha önismeretté mélyen átélt, ha közel engedjük magunkhoz ennek a félelmét, csak akkor engedhetjük közel magunkhoz Jézust, mint választ. Mit mond Jézus? Ezzel szemben, amit most megfogalmaztunk, ennyit tud mondani csak Mártának, hogy hát feltámad a test, hogy az utolsó napon majd valamikor lesz egy tantéter, egy doktrína. És tudjuk, hogy nem ezt mondja. Gondold végig, Jézus azt mondja, feltámad a testvéred. Mire gondol Jézus, mire gondol Márta? Nem ugyanarra. Miért? Márta azt gondolja, majd feltámad az utolsó napon, köszönöm, nekem most ennél több kéne. Jézus azt mondja, figyelj, pillanatokon belül meglátod az Isten dicsőségét. De Márta ezt nem hallja, nem érti. Miért? Miért nem érti Jézus kijelentését Márta? Miért nem úgy hallja, ahogy Jézus gondolja? Miért nem úgy halljuk ezt a mondatot, ahogy Jézus gondolja? Miért akarjuk betenni mindenféle más halál utáni élet, spirituális dolgokba azt, amiről Jézus beszél? Feltámadás! Miért akarjuk mi is átalakítani? Miért van egy csomó keresztény ember, aki azt vallja, hiszem a test feltámadását, de nem hiszi? Miért? Azért, mert Márta és mi is csak annyit fogadhatunk el Jézusból, annyit tudunk először elfogadni, amennyit korábban megismertünk belőle. Márta látta, hogy Jézus gyógyított, azt elhitte volna, hogy meg tudja gyógyítani, de nem látott még senkit feltámadni a halálból. Mert a halálból való feltámadás, ami húsvét hajnalán történik, az egy olyan új valóság betörése ebbe a világba, amit semmiféle emberi eszközzel nem találhatunk ki, nem tudunk elhinni, nem tudunk elfogadni. Értitek? Avval kezdődik a húsvéti történet a hét első napján. Üres a sír, feltámadt Jézus. Mi következik a hét első napja után? Mert ugye vasárnap az első nap volt. Mi következik a hét első napja után? A második, harmadik, mi következik Jézus feltámadása után? Hogy Isten újjáteremti ezt az egész világot. Testestül, lelkestül, valóságosan újjáteremti a világot és bennünket, ha Krisztuséi vagyunk. És igen, na ezt ki tudja befogadni. Hogy lehet ezt befogadni? Ennél sokkal könnyebb abba hinni, hogy hát majd talán lesz még egy életem, meg visszajövök, meg valahogy lesz, meg a lelkem, meg az angyalok, meg a felhők. Nem! Állj meg egy pillanatra, húsvét reggelén, Kész vagy lehetőséget adni az újnak. Kész vagy lehetőséget adni az örömhírnek. Kész vagy lehetőséget adni a magad életében. A feltámadás örömhírének. Vagy pedig tulajdonképpen akár Krisztus követének vallod magad, akár nem, az van benned mélyen, ki nem mondva, hogy nekem ez semmi újat nem hozhat. Nem lehet kimozdítani abból, engem nem lehet kimozdítani abból, amit én gondolok, amit hiszek, amit előre elhatároztam. Kedves idős testvérek, sokszor gondoskodtok arról már most, hogy ki legyen fizetve a sírhely. Ez nagyon szép, de azért ennél több van a feltámadásban. A betegségeinkben lévők. Van reménységed idős emberként, betegségben vagy fiatalként arra nézve, hogy egy nap, Krisztusban újra egész és teljes és tökéletes lesz minden. Kapcsolatot elveszítők, gyászolók, hogy egy nap, mivel Krisztus a feltámadásban legyőzte a halált, amitől el lettünk választva, az újra helyreáll. Mondhat újat Jézus, mert ezt mondja ma, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Márta, a feltámadás elsősorban nem tan. A feltámadás nem doktrína, a feltámadás nem hittétel, a feltámadás nem információ elfogadás. Márta, a feltámadás egy személy. Én vagyok a feltámadás és az élet. A feltámadás információ elfogadása helyett találkozás, belép Jézus közénk, és akkor kiderül, hogy a feltámadásnak és az életnek neve van, arca van, emberi valósága van. Jézus Krisztus a testélet Isten, akit megfeszítettek, aki feltámad, és aki megszólal most, én vagyok a feltámadás és az élet. Fizikailag és teljesen halottak leszünk. És fizikailag és teljesen élni fogunk. Ez az evangélium, ez a húsvéti örömhír. Ha valamiért örülünk ma, ezért örülünk, ne lelki sietsétek el. Ne mondjátok, hogy ez valami lelki dolog. Nem ez az evangélium. És annyira igaz ez a valóság, mondja Jézus Mártának, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, mert a halál nem végállomás, de utána így folytatja, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha ebben az értelemben. Betört az Isten országának, a feltámadásnak a valósága ebbe a világba. Első nap, húsvét napja, a többi meg majd követi. Végül ennyit mond Jézus Mártának. Hiszed-e ezt? Hiszel-e abban, aki a feltámadás és az élet? És boldog az az ember, aki ma Mártával együtt így válaszol. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Amen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy a feltámadás és az élet. Áldunk és magasztalunk, nem hagysz bennünket egy percre sem egyedül. Ismered minden gondolatunkat, rezdülésünket, ismered minden kételjünket. Köszönjük, hogy ma közel jöttél hozzánk, egészen közel, és engedted, hogy megláthassuk, mennyire végesek vagyunk, hogy véges az életünk, de hogy van feltámadás, és van örök élet. ahogyan most beszélünk, lélegzünk, imádkozunk, ugyanúgy, csak más testben, de fel fogunk támadni, és örök élettel ajándékozol meg bennünket. Kérünk téged, hogy ezt a reménységet pecsételd el a mi szívünkbe, hogy ez legyen a mi vigaszunk, oltalmunk és bátorításunk, hogy aki benned hisz, annak örök élete van. Áldott légy ezért. Köszönjük azt, hogy együtt lehetünk az úrvacsorai közösségben, megélhettük azt, hogy amilyen valóságosan lenyeljük a falat kenyeret, és megisszuk a kortybort, olyan valóságosan te megbocsátod a mi bűneinket. Köszönjük neked ezt a végtelen kegyelmet és irgalmat. Könyörgünk most így az egész gyülekezetünkért, a gyülekezetünk jövőjéért. Áldj meg bennünket, vezess bennünket, áld meg azokat, akik bármilyen betegséget hordoznak, jelenj meg ott a beteg ágy mellett, vigasztald őket, erősítsd őket. Kérünk azokért, akik a gyász fájdalmát hordozzák, a halálnak a megrettentő valóságát élték át a közelmúltban, jelenj meg közöttük, mint feltámadott, dicsőséges Úr, s vigasztald őket a feltámadás reménységével. Így könyörgünk mindazokért, akik bármilyen próbák, terhek alatt vannak, bármilyen kísértések között, hogy jelenj meg, mint szabadító Istenük. És kérünk az egész országunkért, a mi népünkért, hogy tudjunk benned örök élet reménységére találni, hogy tudjuk megérteni, és e szerint élni, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk, hogy jöjj közel hozzánk továbbra is ebben az ünnepben, beszélj tovább hozzánk, tedd elevenné és élővé a te lelkedet közöttünk és bennünk. Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.